Sziasztok, üdvözlünk meneteket Kovács Olivérrel, én Fejér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Vezes Csapat Rádió idei 23. adásában az Abu Dhabi nagy díj után. Lezajlott az utolsó Forma 1-es futam is ebben az évben, amit hát kvázi stílusosan Max Verstappen nyert. A rekordokat halmozó holland Charles Leclerc és George Russell tért célba a szezonzáron, ahol végigérződött igazából ez a gondolatban félig már a téli szüneten vagyunk hangulat, de azért még voltak eldöntető kérdések. Vágjunk is ezekbe bele, azt mondom, Oliver, de mi két dolog a nézőinknek és hallgatóinknak. Egyrészt ma is várjuk a kérdéseiteket és hozzászólásaitokat a YouTube-on futó élőadás mellett, valamint egy másik dolog, szintén a szokásos szavazásunk, ami hát visszavezethető itt a címünkre is, meg az egyik fő témánkra is, hogy jogosan büntették-e meg Sergio Perezt az Abu Dhabi nagydíjon. Erre várjuk a véleményeiteket is. És már jött is kérdés Dancsigától, hogy hol marad a fancy szezonzáró stúdió. Ezt most előre jelezzük is, hogy nem ez lesz az idei utolsó csapatrádió. Egyszer még jelentkezni fogunk, majd erről részleteket később mondunk. Úgyhogy most még csak az Abu Dhabi nagydíj eseményeivel fogunk foglalkozni.
Így van, én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Abban egyetérthetünk valóban, hogy klasszikusan ilyen évvégi, ilyen klasszikus Abu Dhabi hangulatot jellemezte a hétvégét, és ha már Verstappen szóba került, 19/22-es győzelmi mérleg mellett, meg ennyi rekord mellett, 1000 élen töltött Forma 1-es kör mellett szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy Max Verstappen kimaxolta az idei Forma 1-es szezont. Nem fért igazán kérésre a holland sikeréhez ezen a hétvégén sem, még hogyha a szabad edzéseken úgy is tűnt, hogy meg lehet fogni a Red Bullt, azért az időmérő edzésen az ezzel kapcsolatos két helyeket többnyire sikerült szerte foszlatni, és aztán a versenyen egyértelmű volt, szinte egyértelmű volt, hogy Verstappen lett az első.
Igen, hát láttam egy ilyen összesítést, hogy hát mostani sikerével már idén 16 rekordot állított be, vagy döntött meg. Hát tényleg ez a 19 győzelem az 1003 élen töltött kör, a 26,1 pontos hétvége átlag, úgyhogy egy futamon sprintek nélkül persze, de maximum 26-ot lehet szerezni, de ennél is egy kicsit többet tudott, ami tényleg ilyen agyrobbantóan hangzik, és hát...
Egy teljesen másik dimenzióban autózott gyakorlatilag, és Abu Dhabiban is nagyon ritkán láttuk a képen, lényegében 5 olyan momentum volt, amikor láttuk, és abból kettő a rajt meg a befutó volt, tehát ezt azért tegyük hozzá.
Igen.
Inkább mögötte zajlott némi ilyen cicaharcszerűség, mert ugye még volt egy nyitott kérdés.
Igen, még egy...
A konstruktőriben.
Verstappenhez még egy dolog, hogy tegnap ezt kiszámoltam, hogy gyakorlatilag elmehetett volna nyári szünetre a belga nagy díjon, ugye az volt az utolsó futam a nyári szünet előtt, és vissza se kellett volna jönnie, mert amit igen, addig megszerzett pontmennyiség, az elég lett volna neki a bajnoki címhez.
Igen, hát azt hiszem, említettük egy párral ezelőtti adásban, hogy volt egy ilyen statisztika, hogy július végén nyugodtan szögre akaszhatta volna a kulcsot, és akkor láblógatott kibetkedni a szezon a második felé, de hát akkor ezek a valóban sporttörténelmi jelentőségű rekordok nem valósultak volna, meg hiszem azért még kellett a nyári szünet utáni szakaszt is ahhoz, hogy például a zsinórban 10 győzelem összejöjjön. És ugye, hogyha a Szingapúr nem maradt ki, akkor ez egy 18-as széria lenne. Így azonban egy 10-es és egy 7-es, így a hollandé a leghosszabb, és a harmadik leghosszabb győzelmi sorozat egy szezonon belül.
Az igen. Hát igen, egy kicsit felfoghatatlan mindez. Nem is tudom, hogy lesz egyáltalán valaki, aki ezeket majd übereli, majd talán akkor, hogyha így, mint a NASCAR-ban hetente rendeznek futamot.
Hát most, hogy ugye már itt vagyunk az év végén, azért kijelenthetjük, hogy egyszer, egy név után sikerült megütni a Red Bullnak, ugye azt, hogy csak egy futamot nem nyertek meg ebben az évben, ugye az említett szingapúri futam. Ebben az értelemben az 1988-as idénnyel lehet párhuzamot volna, amikor a McLaren csinálta meg gyakorlatilag ugyanezt, és láss csodát, melyik csapat romlított bele akkor is ebbe a tömörgyönyörbe, a Ferrari.
Hát... Valamit tudnak.
Valamit tudnak.
Elrontani mások tökéletes ünnepét. Igen.
De nagyon magasra helyezték a névót, ez kétségtelen, és hogy engem kérdezzel, Szerintem ezt nagyon sokáig nem lehet megismételni, mert olyan, hogy valami tényleg ennyire flottul, tökéletesen jöjjön ki, nagyon példanélküli. Tehát így elnéztem így Verstappen és Perez között a pontkülönbséget így a szezon végi elszámolásnál, hát ekkora differenciákat a itthoni piacon jóval inkább háttérben lévő Superbike motoros világbajnokságról rémelnek, még így a Jonathan Rea, meg aztán Álvaro Bautista féle domináns évekből. Úgyhogy, és azért valamilyen szinte én, aki így a kélezett versenyeket jobban kedveli, azért remélem, hogy a következő idények inkább más szempontból lesznek hihetetlenek és maradandóak.
Hát, hogyha a kiélezett versenyek, azért még a szezon végének volt egy, legalábbis az utolsó hétvégének volt még egy nagyon fontos kérdése, ami elől zajlott. Hát nyilván az elől az ilyen esetben a Red Bull mögötti pozíciókat jelenteti csak, mert hogy ugye a Mercedes és a Ferrari között még nem dölt el a szezon záró előtt a bajnoki sorrend. Hát tudjuk az eredményt, ugye a Mercedes megtartotta az ezüstérmes pozíciót, ez plusz 9 millió dollárt jelent nekik, egyébként erről egy részletes lebontást pont Oliver közölt a vezes.hu per Forma 1 oldalon, szóval majd nézzetek rá, és akkor látjátok, hogy miért is annyira fontos a konstruktőri bajnoki cím, még hogyha, illetve a csata akár az alsó pozíciókért is, még hogyha, akkor is, hogyha erről kevesebb szó esik.
Meg hogyha például Hamilton nem is tulajdonít akkor a jelentőséget a kérdésnek.
Igen.
Itt azért nagyon komoly dollár milliókról, vagy adott esetben dollár 10 milliókról esik szó, ami azért forintosítva, hát nem lenne rossz esténk annak az összegnek a töredékéből sem maradjunk annyiban. És ugye nem csak a Ferrari és a Mercedes összevetése volt kérdésem, a Williams és az Alfa Tauri között is volt egy meccs a 7.-8. helyen, végül ott sem történt változás, maradtak a hétvég előtti pozíciók, ami talán az Alfa Taurinak fájt egy kicsit, hiszen jól mentek, de erről majd később beszélünk.
Igen. Na de tényleg a nagy meccs az ugye a Mercedes-Ferrari meccse volt, és hát ugye a Ferrari ezt elbukta, még hogyha talán úgy is tűnt bizonyos helyzetekben, hogy náluk lehet az előny, főleg mondjuk egy időmérő után, amikor ha úgy intették volna le a futamot, ahogy az időmérő befejeződött, akkor a Ferrari megelőzte volna a Mercedes, mert hogy Leclerc a második lett, Hamilton besült a legjobb 10-be, és Russell is a top 10 közepéről kezdte a futamot. Viszont, hát én ezt most kimondom előre, hogy ez a csata mégis a Ferrari ment, ugyanis pont az a pilóta, akiről most nem esett szó, Carlos Sainz, az nagyon durván alul teljesített a hétvégén, és hát kezdjük ott, hogy a második szabad edzésen megint összetörte a Ferrarit. Ugye Las Vegasban is, ami nem az ő hibája, csak két ilyen komoly autótörés azért fáj a csapatnak, és ez most, én azért próbálom ezt inkább az ő nyakába, mert azért tudhatták, már csak az első szabad edzés visszajelzései alapján is, hogy azon a pontján a pályának van egy úthiba, és hát nem tudom, második szabad edzés, még nyilván még zajlik akkor is az ismerkedés, de szerintem lehetett volna egy kicsit óvatosabb.
Van bele igazság, amit mondasz, már csak azért is, mert ha jól rémlik, akkor pont Sainz volt az, aki az első szabad edzésen is vezethetett, mert azért zárójelben jegyezzük meg, hogy aki az első szabad edzés közben megkapcsolta a tévét, azt hihette, hogy rossz helyen jár, mert hogy lényegében a 20-ból 10 versenyzőnél nem a megszokott rövidítések szerepeltek a képernyőn bal oldalán, és hát Sainz ugyanúgy ment az első edzésen is, mert ugye Schwarzman Leclerc autóját vezette, a Ferrari tartalék pilótája, és viszont abban a szempontból át tudom érezni Sainz helyzetét, hogy neki ez a Las Vegas hétvége egy olyan nem várt törés jelenthetett, hiszen ugye ott volt a baleset, aztán a ilyen szempontból igazságtalan büntetés a motor cserék után, erről beszéltünk az előző epizódban, és amikor kvázi van tétje a történetnek, hiszen Sainz akár negyedik is lehetett volna az egyéni bajnokságban, mert nagyon jól ment a szezon második felében, és akkor jön egy ilyen kvázi olyan fordulat, amiről egyébként ő nem tehetett, tehát arról nem tehetett, hogy följött a csatorna fedél Las Vegasban, azért nagyon durva törést tud így okozni az utolsó pillanataiban az évnek, úgyhogy szerintem itt ilyen vegyes felelősséget állapítanék meg, de kétségkívül Sainz figyelhetett volna, mert ez aztán teljesen rányomta a bélyeget az utolsó futamára az idén. És hát ennek megfelelően, ahhoz képest, hogy Alonsoval a holt versenyben érkezett a negyedik pozícióban, végül ő lett a legnagyobb vesztes ennek a dobogó mögötti csatának, hiszen hetedik lett.
Igen, és ugye nem tudott felállni ebből a szabad edzéses pofonból, hogyha úgy nézzük. Az időmérős Q1-es kiesés, azért az is.
Úgy teszem hozzá, hogy ha jól remélem, nem akarok most hülyeséget mondani, mint most Sainznak lett volna a leghosszabb Q1-ből tovább jutós szériája. 83 hétvégén keresztül sikerült talán ezt összehozni, ebben most nem vagyok biztos, de nagyon régen, még a Renault színeiben volt utána példa arra, hogy a Q1-ben fennakadt a rostán, ami azért valahol talán igazolhatja Sainzről egyfajta stabilitást.
Igen, hát két lábon járó lexikon, én nem tudom, ezeket a 80 futamos vagy időmérős számokat, de igen, hát ez most vége szakadt, és hát gyakorlatilag ez bizonyult az egyik kulcsfontosságú tényezőnek, de azért a másik oldalon, ha a fekete sarkot nézzük a Mercedesnél, ott is azért volt egy gyengélkedő pilóta Lewis Hamilton személyében, aki meg ugye a Q3-ban nem jutott be, és csak a 11. helyről rajtott, és hát ha megnézzük az egész futamát, akkor azért voltak úgymond gondjai a többiekkel, például amikor Pierre Gasly-ba belement hátulról a féktávon, és megsérült az első szárnya is. Szóval ha azt nézzük, hogy a Ferrari Mercedes csata mennyire volt kiegyenlített, akkor pilóta szempontból talán egy picivel volt csak erősebb a Mercedes, mert tényleg Hamilton, ha csak azt nézzük, hogy 5 helyen rajtolt jobb helyről, mint Sainz, de nagyjából ugyanazt a tempót hozták, és maradt köztük végig ez a 5 helynyi különbség, leszámítva a Sainz kiállását a végén.
Hát igen, mert ugye Sainznál a taktika sem az ő kezükre játszott, mert abban reménykedtek, hogy hát jön a biztonsági autó, ahogy arra volt például 2 évvel ezelőtt, de aztán csak nem jött, és Sainz után csak egyféle gumi volt, tehát 2 kemény etap, és utána muszáj volt valami mást is feltenni. Úgyhogy onnantól fogva, hát be se fejezte a futamot a spanyol, nagyon nem is lett volna esélye a pontszerzésre, és innentől kezdve nagyjából veszett fejsze, nyere lett volna, ha nem kerül a képbe ugye a Sergio Perez-féle büntetés,
Ja, igen.
mert még az lett volna egy utolsó mencsár a Ferrari-nak ugye bár, és Charles Leclerc ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy néha mennyire jól stratégikusan átlátja az adott versenyszituációkat, mert ugye az dönthette
Várj, még
volna
egy
azt.
kicsit ne szaladjunk ennyire előre, mert itt azért rövid idő alatt történt sok fontos dolog, ugye? Az, hogy egyetlen Perez megkapta a büntetését, az milyen szituáció volt, ugye? Azért itt a futam vége felé jártunk már, amikor látszott az eltérő stratégiákból, hogy Perez tempó előnyben van az előtte haladó Leclerchez és Russellhez képest, és nyilvánvalóan tűnt az is, hogy Russellt el fogjuk kapni, Leclerc talán megelőzheti még a leintésig. És ekkor jött, hát az a büntetés, ami gyakorlatilag a címünket is ihlette, illetve a kérdésünket, amire azért már érkeztek szavazatok. És szerintem, ahogy itt egy pillanatra rátekintek, lesz eltérés, most a saját nevemből beszélek, az én és a nézők, hallgatók vélemények között. Szóval, ugye látszott, hogy Perez utoléri az előtte haladókat, de ekkor bejött az 5 másodperc, amit azért kapott, mert Norrisszal találkozott egy, hát félre sikerült előzési manőver közben. Gyakorlatilag az történt, ha a hivatalos magyarázatnál maradunk, hogy túl későn vetődött be Perez, a féktávon lecsúszott a kanyarívről, és ezzel Norris kitessékelte az ő saját jogos pozíciójából, összeért kerék a kerékkel, és Norris levágta a pályát, elől maradt, de így is repült Pereznek az 5 másodperc. És itt szerintem én már benne lehetett a leírásom, hogy én miért nem tartom fairnek, azért mert ahogy Perez is elmondta, Norris megtartotta a helyét, baja se lett, oké, ezt nem szokták nézni, hogy kinek milyen előnye, hátránya származik esetekből, de az is fontos, hogy ehhez a kontakthoz két ember kellett.
Perez és Norris.
Én nem tartom
És
jogosnak a büntetést. Te hogy vélekedsz?
lehetnék ördögügyvédje, de az a helyzet, hogy azzal nem a saját álláspontomat közvetíteném. Szerintem ez legfeljebb versenybaleset volt, sőt, leginkább az volt. Ez a klasszikus az a helyzet, hogy tangózis két ember kell. Nyilván Norris is kanyarodhatott volna óvatosabban, vagy több helyet hagyva Pereznek. Nyilván Perez is tudott volna tenni azért, hogy elkerüljék a koccanást, de semmiképpen sem fér a fejembe az, hogy ebből hogyan tudták ennyire határozottan Perez kihozni. És oké, nem veszük figyelme a következményeket, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen más, hogy kellene mérlegelni kvázi egy kiszorítást, mert itt ugye elvileg arról beszélnénk, más kérdés, hogy mit írtak az FIA-s sajtpapírba, és más kérdés az, hogy effektíven mi történt a pályán, mert ha azt tesszük, akkor pont ugyanígy 5 másodperccel sújtanak egy keményebb ütközést is, meg itt konkrétan tényleg egy összeérés történt.
Na igen, pont itt
Tehát
mondtad ki szerintem a kulcs tényezőt, hogy ugye ezzel beszéltük is, de ez tényleg ez így kell leszögezni, hogy nem a következményeket kell nézni, viszont két esetet, múltbeli esetet össze lehet hasonlítani egymással. És ennél sokkal súlyosabb esetekre is adnak 5 másodpercet, illetve nem öt, semmi, akár semmit is, látunk már súlyosabb esetet büntetés nélkül hagyva, szóval ebből a szempontból ez szerintem is indokolatlan, és egyébként a nézőink per hallgatóink pont ellentétesen vélekednek velünk, szerintük jogos volt Perez 5 másodperce, 64%-uk legalábbis így szavazott, a maradék 36 nem, szóval mi az egyharmadot képviseljük talán mi ketten, de a kétharmadnak a vélemény is érdekelne bennünket, hogy miért tartjátok jogosnak. Feffer Csaba írta, hogy abban a sikámban több ilyen vitás kontakt is volt, de csak Perez büntették. A büntetés túlzó volt, szóval ő például az egyharmadot erősíti, Lackó pedig előjött a címben fogalmazottak, hogy szokásos maffia akció.
Nem vagyok az összeesküvés elméletek híve, de akkor most már beszéltünk a ezen részéről is ennek az esetnek, de van az a helyzet, amikor az ember megpróbál akár véletlenszerű, akár direkt összefüggéseket keresni bizonyos történések között. Tehát ugye itt most láttunk egy ilyen vitatott döntést. Ugye 2 évvel ezelőtt is volt egy lényegesen vitatottabb döntés, amit a mai nap hallgat az ember, ugye, amikor Michael Masi és a biztonsági autós, illetve az újraindítós beavatkozás történt, Max Verstappen első bajnoki címét eredményezve, és ugye ennek kapcsán volt egy elejtett félmondata, még a Las Vegas-i futam leintését követően Toto Wolffnak, hogy ugye szoros lesz a csata a Mercedes és a Ferrari között, és hasonló volt a helyzet 2 éve, csak most egy normális versenyigazgatóval. Na akkor most felmerül a kérdés, hogy akkor most, hogyha ismét egy ilyen érdekes, nevezzük így érdekes döntés született, és ez is egy viszonylag fontos pozícióról döntött, hogy nem is bajnoki címről, de azért ugye pont említettük ezt a 9 millió dolláros különbséget a másik és harmadik hely között, ezért egy számottevő eredményről döntött ez a büntetés. Nem tudom, hogy egyszerűen ez az évvégi fáradtság oka esetleg, hogy ilyen elhibázott, vagy talán felületesen kezelt helyzetelemzéssel dőlnek el ilyen pozíciók, vagy egyszerűen nem tudom. Tehát Toto Wolff biztos, hogy elégedett ezzel a kimenetellel, de én nem büntettem volna Perezt, és ez esetben akkor nyilván nem a Mercedes oldalára pattant volna végül a labda, ami ezt a párharcot illeti. Nehéz.
Dancsika közben azt írja, hogy szerinte jogos volt a büntetés, egyébként hozzátette, hogy úgy, hogy inkább Red Bull szurkoló, hogy szóval pont a másik irányba elfogult,
Hát de most
és
még ilyen szempontból mindegy.
de és azért, mert úgy véli, hogy azzal a lendülettel nem lehetett normálisan megcsinálni az előzést, Norris veszélyeztetése nélkül. Tényleg volt több vitás megoldás ott, de ez kifejezetten veszélyes jelenet volt, szóval itt tényleg megjelenik a pro és a kontra is a kommentekben. Úgyhogy tényleg ez Abból a szempontból most már mindegy, hogy megtörtént a büntetés, viszont a címre, abból a szempontból, hogy direkt a Mercedesnek kedvezett az FIA, itt te is már megpróbáltad látni az összefüggéseket. Én azért ezt kimerem jelenteni, viszont most állok a másik oldalra, és ezt tényleg így is gondolom, hogy nem lehet azt gondolni,
Abu Dhabi kölcsön kenyér visszajár?
hogy gyakorlatilag így törlesztett volna az FIA a 2021-es történtek miatt. Mert nem is ugyanazok az emberek vannak, nem lehet, nem, például ez szerintem egy nagyon fontos, hogy nem ilyen baráti alapon működik ez, hogy na jó, akkor most oké, ne haragudjatok ránk, visszaadjuk, és nem tudom, olyan tények, hogy mondjuk, nem tudom, Merci esetleg előáll valami olyan ütőkártyával, ami az FIA-nak netán a Forma 1-nek rossz lehet, olyan nincs a kezükben, mert most teszem azt mondják, hogy ha így vagytok, akkor mi kivonunk a Forma 1-ből, az nyilván nem jelentene jót a Forma 1-nek, meg az FIA-nak, de
Hát
a
nem
Mercinek
tennék meg.
még rosszabbat, amikor pont abban az időszakban vagyunk, hogy a Forma 1 dübörög, szárnyal minden, egekben a pénzek, és ebből még a legutolsó ház is jól keres, nem hogy egy merci.
A Mercedesnek abszolút nyereséges, szóval anyagi érdek semmiképpen sem fűznélket az esetleges kiszálláshoz, meg hogyha itt, ha tegyük fel valamiféle törlesztésről is van szó, akkor hogy mondjam, azért egy eléggé elfuserált viszonzás, tehát ez a körülbelül az a kategória, hogy oké, kedves nézők, látszagázban semmit nem láttatok a pénteki eseményekből, de akkor tessék itt egy 200 dolláros kupon, vásároljátok a szépen nálunk, és akkor minden rendben. Tehát ez a, hogyha tételezzük, hogy erről is lenne szó, akkor ez picit ilyen szemkiszórós lenne szerintem,
De akkor most jól érzem a
de
szavaidból, hogy te se akarod elhinni, hogy direkt a Mercinek kedvezett az FIA.
Nem akarom, egyáltalán nem akarom elhinni, és mondtam is, hogy nem vagyok annyira a Conteo híve, de azért az ember így megpróbál így összefüggéseket találni és értelmezni így kontextusában, és azért, hogyha ide veszük Toto Wolffnak a múlt hétvégi nyilatkozatát, azért az picit, mint egy csöppel több olaj lenne a tűzre. De az a helyzet, hogy ezen már ugye változtatni nem lehet, vége a szezonnak, ugye valószínűleg a napokban sor kerül a díjátadó gálára is.
Igen,
És ez...
még egy pillanatra, igen, és hát ott mindenkinek jelenése lesz, de ugye itt itt az előbb írt a Szabó Bence a címünkkel kapcsolatban, hogy nem belekötni akar, de írt róla pár gondolatot, de igazából a címünket tényleg csak az motiválta jelen esetben, hogy ezt tisztázzuk, ugyanis tényleg annyi mennyiségű ilyen gondolat született a közösségi médiában, a fórumokon, hogy ez esetleg egy ilyen törlesztés lehet az FIA részéről, hogy Perezt büntessék, hogy jól járjon a Mercedes Ferrari szembe, szóval elég keszekusza már kimondani is ezt, meg erre nem tervezhet szerintem, meg nem húzhatnak föl erre egy stratégiát, azt mondom, hogy
Á,
majd Perez odaér az
esélytelen.
50. kör környékén, de pont kiosztunk neki egy ötöst, és akkor már megtörjük a lendületét.
Hát, vagy hogyha mégis, akkor nagyon jól kell ezt pörgetni a Las Vegas-i kaszinóban, amit ugye Toto Wolff az egész csapatot eltiltotta. Szóval fontos, hogy leszögezzük, hogy ez semmilyen szinten nem támasztható alá, hogy erről lenne szó. Itt egyszerűen megint csak a szerencsétlen véletlennek a egymederbe terelődéséről beszélhetünk.
Igen. Az előbb már említettük ugye Russellt és Leclert, hogy ők hogy próbálták menedzselni ezt a Perez büntetést, amiben ott belekezdtél menni.
Hát ott Leclerc és az ő stratégiai érzéke, ott számomra az a része felfoghatatlan, hogy hogy nem a Ferrari-nak jutott eszébe. Tehát könyörgöm, azért ül ott a versenyménynek a stratéga, a fő stratéga, hogy adott esetben az ilyen szituációkra is előrukkoljanak valami megoldásra, nem pedig Leclerc kezd el ott kombinálni 300 km per óránál, hogy akkor ő ássa ki azt a 9 millió dolláros különbséget, ami a másik és a harmadik hely között van, de a Monaco-tól szerintem nagyon elmés volt az elgondolás, és hogyha azt tettük, akkor alapvetően a sportevőség határain belül mozgott, tehát hogy nem gondolnám azt, hogy bármiben is akadályozhatta volna a fair versenyzést, tehát a szabály sem tűnt, hogy elengedi Perezt, az már egy fokkal vitásabb lett volna, ha mondjuk Russellt is feltartja, de ugye ezt nem tette meg, hogy kialakul adott esetben az 5 másodperces különbség, és ugye ezt Russell is kiemelte a leintést követően, hogy gyára tiszteletlök ennek, amiért tényleg a sportszerűség határain belül próbált meg taktikázni ebben a kérdésben.
De igen, nagyon meg se tudta szerintem volna valósítani, mert ahhoz meg túl kevés volt köztük a különbség. Ez inkább amúgy az ötlet tényleg nem rossz, de ez egy olyan esetben...
Hát még kettő kör kellett volna talán,
De,
hogy tényleg elkezdhessen ez működni.
De azt maga Leclerc is kiemelte, hogy az egy túl kicsi különbség volt közte és Russell között, hogy úgy bejátszák oda Perezt, vagy...
Nem is erre gondolok, hanem hogy onnantól fogva, hogy Leclerc elengedte Perezt. Tehát ugye Perez lemaradása 16,4 másodperc volt a vonalnál, Russellnek 20,3, tehát még 1,1 másodperc kellett volna, és mivel Russellnek azt hiszem kopottabbak voltak a gumiai, két kör alatt meg lett volna az 1 másodperces különbség, amivel már lett volna esetlegesen létjogosultságának az 5 másodperces különbségnek kialakulás szempontjából.
Hát, de igen, nem is a különbség kiautózását mondom, hanem az, hogy Leclerc kimatekozza, hogy pont közé és Russell közé sorolódjon be Perez az 5 másodpercében. Ez az írtó nehéz, erre gondolok. És ez az, amit egyedül nem tudott volna se ő, se egyébként a Ferrari a boxfalról megoldani, szóval ez a része szerintem...
De hogyha meghúzzák és sikerül, akkor az
hát az egy
parádés lett
olyan
volna.
Zseni lett volna.
Ebben azért megállapodhatunk, hogy az nem kis csatlan lett volna, tehát ahhoz képest az Abu Dhabi tűzijáték az hát ilyen háttérvilágítás lett volna.
Hát ez a Sainz-féle Zseni győzelmet ismételte volna meg Szingapurra, szintén a pilóta taktikázott. Egyébként, ha már itt a bajnoki csata, nekem azért fura volt egész végig a Ferrari hozzáállása, viszont van rá egy magyarázatom is, amit itt már amúgy a kommentekben el is sütött Pfeffer Csaba, hogy gyakorlatilag végig ilyen, kvázi ilyen nem törődömséget éreztem én a Ferrari-nál a konstruktőri meccsel kapcsolatban, mikor kérdezte Leclerc is, hogy mi a helyzet a végén, akkor alig akarták oda elmondani, ott még, hát nem tudom, kedvtelenségükben letiltották egyébként Leclerc-t a fánkozásról is, a gumiégetésről, de ez csak mellékszál. Szóval így alapból azt éreztem, hogy a Ferrari annyira nem kapadozik ezért az ezüstéremért. A Mercinek ez láthatóan sokkal fontosabb volt, és Pfeffer Csaba írt...
Mondjuk Russellt ott sem akarták túltájékoztatni, amikor kérdezte arra, hogy áll Hamilton.
Igen, de az egy más sztori.
Az
egy más sztori, mert szerintem elég, hogyha a saját versenyre figyelsz. Most ne azt akarjon már érdekelni, amikor te is csatába vagy, hogy hol van a másik, de inkább az, amit Pfeffer Csaba írt, hogy 9 millió dollár sok pénz, valamennyi vigaszt jelentett a Ferrari-nak, de valamennyi vigaszt jelentett a Ferrari-nak, hogy többet használhatják a szélcsatornát, és lehet, hogy ez az, amit talán a Ferrari-nek fontosabb, hogy pénzből nekik van, és lesz is mindig elég, viszont a tesztelési időt most már szigorúan korlátozzák. Ugye itt most arra a pénzre úgy gondolok, hogy van, és lesz nekik elég, hogy ugye ismerjük, hogy mindenki ugyanannyit költhet, mert költség limit van a Forma 1-ben, viszont az nem jelenti azt, hogy minden csapat el is tudja költeni a költséglimitet. Például egy ilyen hetedik hely körüli Williams, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri 4-es csatában, ott azért is van ezeknek a helyeknek jelentősége, mert oké, hogy a pénztárcájukba 140 millió dollár fér, viszont nekik sosem telik meg az a pénztárca, amit aztán elkölthetnek. A Ferrari-nál meg pont fordítva van, nekik is 140 millió dolláros pénztárcaik van, viszont oda öntik bele a pénzt, és így folyik mellé, hogy annál többet nem fognak tudni elkölteni, és inkább ez lehetett szerintem is egyébként, amire gondoltam, hogy hát ha nem jön össze, nem jön össze, de tényleg többet tudjuk használni a szélcsatornát, és az pedig kulcsfontosságú mondjuk a Red Bull beérésében.
Ebben is lehet valami, de hát ugye, hogy kifizetődő ez a gondolkodás, majd akkor látjuk meg, hogyha ott leszünk 92 nap múlva Bákrényben az első szabad edzésen, és azt látjuk, hogy a Ferrari előállt valami hihetetlenül tőképes autóval, máskülönben csak eltöltötték az időt valamivel.
Tolmácsi Ferencnek még van egy jó felvetése, hogy ha már büntették, ugye Perezt, azt hamarabb is kiosztatták volna, nem a vége előtt két körrel, nem két kör volt, azért több volt.
Azért jóval több, jóval több.
De ugye maga az eset sem volt annyira sokkal a vége előtt, eltelt. Hát szerintem amúgy ott nem volt azzal gond, hogy elhúzták volna egyébként a vizsgált idejét, de egyébként abból a szempontból ez tényleg meg tudom adni, hogy jó felvetés, mert azért nem egyszer láttuk már ezt a formájban, hogy elhúzzák, elhalasszák a vizsgálatokat, és aztán például várunk, hogy mi is a dobogó, kik is állnak fel a dobogóra, úgyhogy ez adható abszolút. Szó Bence írja, hát mercisként lehet elfogult vagyok, de ha a tendenciát nézzük, akkor a Merci harcolhat a bajnoki címért, ami talán biztosabb, hogy jövőre már lehet a papaja alakulat mögött találják magukat, mármint a Ferrari. Hát ez már egy előrejelzés 2024-re gyakorlatilag itt Bence
Hát...
Red Bull Mercedes csatát vizionál egy Ferrari McLaren bronz meccsel.
Hát erről talán majd az utolsó adásban lesz, vagy érdemes beszélni idén. Ilyen kitekintő gyanánt. Az minden esetre biztos, hogy most a Ferrari alulmaradt a Mercedes-szel szemben, és hogyha már egy képbe került a McLaren, azt azért jegyezzük meg, hogy Norris úgy szállt be ebbe a negyedik helyre zajló csatába, amiben végül egy ponttal lemaradva az egymással holt versenyben lévő Alonso és Leclerc mögött, hogy gyakorlatilag a szezon harmadáig, több mint harmadáig egy értékelhetetlen, sok esetben tök utolsó autója volt, tehát ezt azért valóban ne felejtsük ki az idei képletből.
Igen, hát nagy hajrát nyomott, de hát ez fordítva meg volt az előjel például Alonso-nál, aki meg a szezon elejét tolta meg eszeveszettől az Aston
Hát
Martinnal, aztán elfogyott
jó,
alatta is a
csak
kocsi.
az alatta is elfogyott, de azért két-három kivételtől eltekintve stabilan hozta a pontokat, de Norrisnál kapásból van. Ugye a múlt hétvégi kiesés mellett még 5-0-ázás, és ennek ellenére.
Igen. Hát Alonso
Tehát...
végül összehozta a negyedik helyet a bajnokságban, Verstappen, Perez és Hamilton mögött. Ugye itt
Amit azért Alonso is úgy írt le, hogy ilyen elképzelhetetlen kategóriának tűnt.
Ha már Alonso, beszéljünk egy kicsit róla, meg pont akit már az előbb említettünk, hogy milyen furcsa futama is volt Lewis Hamiltonnak, mert hogy kettőjüknek volt egy sztoria, amit
Régi csapattársak egymásra találnak.
Amit mi egyébként azt mondom, akik a magyar közvetítést néztük és követtük, ugye nem feltétlenül mondanánk azt, hogy mindenki így tett a csapatrádió nézők és hallgatók közül, mert például azt tudom, hogy Dancsiga német nyelvű adást követ, ezt egyik korábbi adásban írta, Gábor az F1 TV-t nézi, ugye aki most nem tart velünk, de a tervek szerint az utolsó adásban velünk lesz. Szóval ebből a szempontból mi a magyar adást követők, hát jól kaptuk el a dolgot abból a szempontból, hogy maguk a kommentátorok is, meg szerintem sokunk is nézőként rögtön levágta, hogy ezt Alonso azért csinálta, hogy a DRS-sel szerezzen némi előnyt Hamilton a szemben, hogy a támadását ellehetetlenítse a britnek. Viszont láttam egyébként híreket ezzel kapcsolatban, hogy ezt kint szakértőknek kellett elmagyarázni utána, mert hogy ott ugye mit hallottak, Hamilton, hát féktesztelt Alonso, és hogy igen, de csúnya dolog, de hogy ott később jött a reakció, hogy nem, ez nem fékteszt volt, csak Alonso próbált ilyen szempontból trükközni.
Igen. Igen, és ez nem is egy annyira egyedülálló trükk, mert ugye az elmúlt években például a Szaúd-Arábiában láthatunk hasonló jeleneteket, ugye 2021-ben Verstappen és Hamilton és egy évvel később Verstappen és Leclerc között, hogy ott a vonal előtt játszották a macska-egér harcot, hogy ki az, aki előbb jut el az érzékelési ponthoz, és
hát meg
miért
annyira nem
pont...
egyedülálló, hogy Alonso elmondta, hogy ő konkrétan ez Hamilton ellen bejátszott a 10-11 éve Kanadában.
Igen.
És akkor is sikerrel járt.
Hát csak hát ugye azért hoztam közelmúlt Bidi példákat, mert ugye nagyon sok olyan néző van, aki az elmúlt 2-3-4 év alatt kapcsolódott be a Forma 1-be, és azért ebből a szempontból mindenképpen előny, hogy akárhogy nézzük azért a hazai Forma 1-es közbeszédet, beleértve a közvetítéseket is, jelenti egyfajta ilyen általános közérthetőség. Tehát, hogy nem csak úgy bele vannak dobálva a levegőbe az információk, hanem azok a kontextusban is vannak helyezve, és ez esetben egy kifejezetten helytálló kontextusba helyezték ezt a helyzetet.
De nekem az incidenssel kapcsolatban vannak gondolataim, amit egyébként veletek meg is osztottam a mi kis chatünkbe, hogy Hamilton olyan furcsának érzem ilyen szituációkban, hogy itt van 7-szeres világbajnokként, és tényleg találkozott már ezzel többször is, hogy a DRS környékén próbálják megviccelni, kicselezni, és valahogy sosem esik le, valahogy mindig azt rádiozza, hogy fake tesztelik, meg a reakcióin is ugye az látszik, hogy ő erre nem készült fel, pedig azért tényleg nem véletlen lesz, aki 7-szeres világbajnok.
Hát
Nekem ez fura.
Maradjunk annyiban, hogy Hamilton ezen a hétvégén a rossz góllövő cipőjét húzta fel, ugye az időmérős kiesés után aztán, érted az alonzós féktesztelős farkas kiáltás, meg hát ugye azért egy picivel közelebbről nézte meg azt az alpét, mint kellett volna. Az meg lényegében a szerencse, hogy utána is a Mercedes egész működőképes maradt.
Hát igen,
tehát,
egy
hogyha
kicsit.
Nem is zárják a szívükbe ezt a V14-es konstrukciót, teszik a rossz szerepre a V13-as mellé.
Na de a kérdés, vagy nem tudom, elkerülted egy kicsit, amire gondoltam, hogy te így Hamiltonról, vagyis hát mondtad, hogy ugye az időmérőn se találta nagyon magát, de hogy ez szerintem nem egy most kezdődött dolog a britnél, hogy nem nagyon, hát nem fogja, így is lehet mondani, hogy nem nagyon fogja föl az ilyen versenyszitukat.
Hát vagy lehet, hogy fölfogja, de lehet, hogy megpróbáljam picit ilyen szimpatiásabb körítést adni neki. Nem tudom, hogy minek a reményében, hogy hátha megbüntetik a másik pilótát, vagy valami, de azért Hamilton temperamentumára jellemző, hogy picit szeret, ha nem is elefántot fújni a bolhából, de egy picit egy kerekebb bolhát fújni belőle, tehát ugye csak hogy a domináns korszakra utaljak vissza, ott ugye rendszeresen játszott az, hogy így haltak meg a gumiai, úgy fogyott el már minden, és ehhez képest olyan simasággal nyerte a futamokat, mint most teszi az Verstappen. Szerintem itt inkább erről lehet szó, mert azt nem is mondanám, hogy azért, mert ahhoz szokott hozzá, hogy csak az élen autózik, mert ez már csak az elmúlt 2 év miatt sem feltétlenül igaz, meg ez egy ilyen nagyon közhelyes, ilyen rajongói szubkultúrákban megragadt teória lenne. Itt szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy Hamilton néha szeret nagyobb feleket keríteni a dolgoknak, mint amik valójában. Tehát ugye a leincés után is kijelentette, hogy az első és második helyzet között végül 17 másodpercet, és hát, hogyha a Red Bull úgy egy ilyen fölényes győzelmet arat a szezon végén, augusztus óta egy szalmaszálat nem tett keresztbe az autóján, akkor hát itt mi lesz jövőre? Hát itt a gyakumba szakad az ég is kategória körülbelül. Úgy adta elő Hamilton.
Hát vagy bár lehet, hogy ő tud valamit a jövő évi Mercedes állapotáról, ami nem túl biztató, de hát ez csak egy feltételezés.
Hát egyrészt egy feltételezés, másrészt, hogyha a Mercedes kapcsán lát valamit, azt nem jelenti azt, hogy a Red Bull kapcsán is rász valamit, pláne nem a McLaren vagy a Ferrari házatáján.
Hát igen, ennek pont az ékes példája volt, amikor úgy jött a barcelonai tesztre, hogy idén is nyerünk, aztán volt égés.
Ehhez képest 1952 óta ez volt az első olyan szezon, amikor a dobogón nem hallottunk brit himnuszt. Sem versenyző, sem konstruktőr részéről.
Hát igen, az komoly. Forma egy ős hazája. Nyéletlen maradt. Itt közben jöttek a kommentek a Hamilton kapcsán gyakorlatilag. Például az is Lackónak nagyon tetszett, hogy Toto Wolff úgy motiválta a britet, hogy ő a leggyorsabb a pályán, ami azért valójában nem volt igaz. Szerintem egyetlen alkalommal sem, amikor ezt a rádiózást kapta per hallotta, mert tényleg mindig volt valaki, aki a leggyorsabb volt, de amúgy mindent egybevéve azért tényleg lehet megvédve őt is, hogy azért már tényleg itt van a téli szünetnek a küszöbe, hogy lehet, hogy ő már fél lábbal valahol már snowboardon állt, és már barátaival képzelt el jövőt.
Ez is elképzelhető, meg hát ugye azért Toto Wolff nem arról ismerszik meg, hogy Hamilton annyira dorgálja, és hát azért pozitívabb visszajelzésekkel egyszerűbb fenntartani a versenyzőben az érdeklődést az autósport esemény iránt, mint hogyha azt mondja, hogy milyen pocsék vagy ennyivel meg annyival vagy lassabb a többieknél. ez a pszichológia már korábban is a forma egy részét képezte.
Azért a Szabó Bence felhívta a figyelmünket, hogy volt egy vigaszágas McLaren sprint győzelem, ami brit, ha azt nézzük, de...
De Hémus nem játszottak akkor,
Igen.
emlékeim szerint.
Igen. Kijönnek az előrejelzések, Pfeffer Csabától, ugye követte őt Szabó Bence itt az előrejelzésbe, és sem a Mercedesnek, sem a McLarennek nincs esélye a Red Bull ellen, hiába raknak össze egy jó kasznit, jó felfüggesztés, stb. Mert nincs hozzá elég erős motorjuk, csak a Ferrari-nak lehet esélye. Hát ugye ez a motor helyzet kapcsán amúgy egy tény, igen, hogy a Red Bull és a Ferrari az erősebb, a két legerősebb V6-os hibrid. Tényleg
Hát
ők
csak
már...
az a lényeges különbség, hogy a Ferrari magas tempó mellett nem megbízható. Tehát
Hát de ezt azért
tényleg...
nem tudjuk. Azért idén nem nagyon voltak olyan megbízhatósági gondjaik csőstül, mint mondjuk tavaly, azért ezen sokat javítottak.
Hát lehet, hogy nem volt látszatja, de nem is voltak annyira elszervezhető gyorsak az idén. Tehát ugye a szezon utolsó harmadában látszottak némi életileg, de ugye a szezon elején, amennyire emlékszem, még arról is volt szó, hogy direkt letekerve aztán, hogy ne robbanjon föl körülbelül.
De
Tehát így.
igen, rosszabb helyzetben ebben a szempontból a Renault van az Alpinnal, ahol
Meg
tényleges lemaradás van.
ugye a szezon elején, amennyire rémlik, például Leclerc megbízhatósági kieséssel is indította az évet. Szóval ilyen szempontból azért a Red Bull jobban áll, ebben azért megállapodhatunk szerintem.
Igen, Dancsiga írta még a Hamilton Alonso csatára, hogy a féktesztelős kommentárjával Louis nyitott szája ment abba a bizonyos erdőbe. Fernando meg annyit nyilatkozott, hogy ebből a taktikai küzdelemben is ő volt jobb. Hát az tény, hogy a spanyol a sziporkázott, volt is egy ilyen pillanat a Verstappennel, amikor a háromszoros világbajnok ilyen kvázi mellékküldetésként, miután már a pálya mindent elvégzett, beállt Forma 1-es sajtómunkatársnak is, és ő kérdezte a spanyolt a
Vigyázzunk, mert még a végén a babéreinkre tör.
A hétvégére, na igen, majd itt harmadik, meg beütetjük a hollandot. Például kiderült ebből, hogy mind a ketten a télen GT3-as versenygépekkel fognak majd autózni. Azt nem mondták el, hogy
Nekik már vannak terveik.
milyen projekten belül, de tehát szórakozásnak az se rossz, meg
Hát
formába maradásnak.
mondjuk egyébként Verstappentől az elmúlt években sem volt idegen az, hogy így szabad idejében ilyen GT-3-as autókkal tesztel. Ugye a Hungaroringen is járt egy párszor az elmúlt évek folyamán, úgyhogy valószínűleg csak a szokásos téli rutin részét képezi, hogy valamilyen adrenalin utánpótlást kapja a szervezete, ami nem feltétlenül csak a gaminggelésben merül ki.
Igen, de valahogy Verstappen ez tényleg mindig benne van, meg benne volt, hogy ő soha nem pihen, még akkor is, hogyha nyilván ő is mondja, hogy azért sokat utazni, meg sok kötelezettsége van, de hogyha nem Form 1-re utazik, akkor otthon ül a számítógépet is ott nyomja, de ez az elhivatottság amúgy szerintem nagyra értékelendő, és ennek az elhivatottságnak volt az egyik jele is a hétvégén, az, amikor a box utcában előzte meg a merciket, amit aztán be is tiltottak a folytatásra.
Hát na, sietett.
Ezzel egyébként felhívta egy továbbra is meglévő problémára a figyelmet, amiről az előző csapat rádióban is beszéltünk, hogy ez hozunk egy szabályt a másik szabályra, ami egy újabb problémát szül, amit megint szabályoljunk meg, ugye itt az időmérés. Ugye még a Verstappen féle eset a szabad edzéseken volt, amikor, hát az meg megint egy másik probléma, hogy Sainz és Nico Hülkenberg piros zászlója miatt csak 25 percet tölthettek a pályán, ugye a pilóták a második gyakorláson, a 60 helyett, és hogy mindenki ment volna, hogy kezdjük már valamit ezzel a kis maradék idővel, mert nincs adatunk. Ott is voltak eltérőjelek, szóval néhány probléma, vagy problémácska, nem, én mondjuk a másodikat nem feltétlenül látom akkor a problémának, néhány ilyen
mondjuk,
ügy előjött, de
mondjuk ez
lesz mit
ráadásul
dolgozni.
Abu Dhabi box utcában hatányozottabban jelent problémát, mert ugye nagyon szűk a box kiállat abban a szempontból, hogy az aszfaltcsík alatt megy át annak a vonalvezetése, és hogyha ott egyszerűen két autó tartósan nem fér el egymás mellett.
Igen.
Tehát azt így is láthattuk, hogy Verstappen letézte ki magát a Mercedes mellett, hogy a hipermarket parkolójában próbálna meg kisakkozni magát két autó közül.
Igen. És a másik, ugye, amit még itt egy pillanatra megemlítettem, ugye ezt a 60 perc helyett csak 25-öt mentek a pilóták a piros zászló miatt, ott arról írtunk egyébként a vezes.hu Perform 1-en is, hogy mit gondolnak a pilóták, és ott két markánsan eltérő vélemény van. Az egyik vonal képviselte az, hogy meg kéne szakítani akkor a szabad edzést, köztük volt például a Daniel Ricciardo is, hogy mármint az óra ketyegését megszakítani, és hogy tényleg a 60 perc 60 perc gyakorlás legyen. Én viszont a Valtteri Bottas féle iskolát képviselem, hogy így is rengeteg eszközük áll rendelkezésre arra, hogy mindenféle adatokhoz jussanak, legyen szó szimulátorról, egyéb predikciókról, meg tényleg már egy körből annyi adatot tudnak. Jó, nyilván egy kör nem sok mindenre elég, de hogy most így túlozom, mondom, hogy nagyon komoly adatokat tudnak amúgy tényleg lehívni egy körből is, ilyen gigabájtokban mérhető egyébként az, hogy milyen adat mennyiségekkel dolgoznak egy-egy rövid etap után is. Tényleg a GPS adatoktól kezdve hőmérsékleten át nagyon sok mindent bele se tudunk menni, annyi mindent mérnek. És egy bot azt mondta, hogy hát ez van, akkor használjuk ezt, és amúgy meg, ha meg mindenkinek egyenlőek a feltételek, miért ne?
Én is azt gondolom, hogy a Forma 1-es hétvégék struktúrája lényegében hosszú évek óta ugyanaz, és amikor nem csak egy ilyen jellegű Armageddon, akkor általában működik is. Tehát ezeknek a kivételes helyzeteknél nyilván jelent kényelmetlenséget, de nem gondolom, hogy ezek akkora arányban lennének, amik indokolnának bármiféle ilyen jellegű változást, és szerintem azért sem lenne feltétlenül megoldás az, hogy megállítsák az órát a szabad edzéseken, mert ha egyszerre 3-4-5 versenysorozat is van a pályán, akkor az olyan csúszásokat eredményez a programon, hogy egyszerűen az kimozoghatatlan. Tehát mert egyrészt időt kell biztosítani ahhoz is, hogy az egyik széria levonuljon a pályára és a box utcába, a másik széria meg fölvonuljon a box utcába és a pályára.
Igen, ezt írta Szabó Bence is pont, hogy...
Egy ilyen átfutási ideje, másrészt azért sem lehet a végtelenségig feszegetni ezeket az időablakokat, mert nagyon sok pályán van az, hogy csak adott időkereteken belül lehet bizonyos zajszinteket túllépni, meg hát ugye arról se feledkezünk meg, hogy egyszer az a nyavatap is le fog menni. És ugye nem minden pálya olyan, mint Abu Dhabi, ahol sötétben is versenyezek, meg ki van világítva, úgyhogy ezt standard szabályozás keretében egyszerűen kivitelezhetetlen. Tehát látszak, ez is egy érdekes kivétel volt, mert ugye ott is szintén meg volt adva egy bizonyos túlig szakasz, ameddig lehet pályatevékenységet folytatni, csak hát ott ugye abban a kényelmes, ebből a szempontból kényelmes helyzetben volt a Forma, hogy egyedül voltak ott. Nyilván, hogyha lett volna ott egy másik program, ott már is átrendeződött volna a helyzet, kezdve azzal, hogy ott a idő szerint csütörtökön 5,5 órán bívelődtek az aknafedelekkel. Szóval...
Igen. Hát amit elmondtuk, Szabó Bence megnézni egy villanyfényes Hungaroring szabad edzést, itt hozzátette pont nagyon sok lámpát nem lehet kapcsolni a Hungaroringen, amiben is világítja. Egyébként pont képzeld, Oliver, pont valamelyik nap voltam a Hungaroring környékén. Nagyon komoly építkezések zajlanak, nem tudom, hogy a nézőink, hallgatóink láttak-e róla a fotókat, de rá se ismersz a bejáratra, a főbejáratra, akkor a
hát arra már egy hónapja sem lehetett ráismerni, mert én meg akkor jártam arra fel, tehát így teljesen szét van túlra minden. Lényegében, amit eddig látott az ember a főkapunál, abban már semmi nincsen. Úgyhogy valóban érdekes, és ugye ez most egy olyan átmeneti időszakot eredményez, ahol lényegében a Forma 1 mellett nagyon kevés másnak fog helyszorulni. Tehát ugye jövőre, ha minden igaz, a TCR sem látogat el a magyar pályára, mármint a világ sorozat. Egy-két kisebb rendezvény jöhet szóba ott a nyári szakaszban, de most meg ugye az évvégi szilveszter rallit is áthelyezik emiatt.
Hát a prioritás meg ugye mindig is a Forma 1, hát ez mondjuk nem is
persze.
Csoda.
Hát ugye 2026-ra itt megújulást ígértek, és ugye ez... Ennek azért is van jelentősége, mert mindazt számtalanszor hangoztatták, és mi is említettük, hogy ezek a rekonstrukciók feltételei annak, hogy a jövőben is sokáig lehessen Forma 1-es nagydíj a Hungaroringen.
Igen. De még egy picit kanyarodjunk vissza Abu Dhabira, mert szerintem egy szereplőről, illetve hát ha úgy nézzük kettőről, érdemes még szót ejteni, mert hogy történelem írás is született abban a szempontból, hogy Japán új büszkesége Tsunoda Yuki, aki úgy vezette a Forma 1-es futamot, hogy ő ezt arról nem is tudott, legalábbis ezt nyilatkozta a leintést követően. Na itt volt egy kis taktikai különlegesség a futamban, mert hogy amúgy ezt leszámítva, amivel például Tsunoda próbálkozott, ezzel nem sokan. És érdekes, hogy ez volt egyébként a Pirelli által jósolt tökéletes taktika, amit ő véghez vitt, és aztán azt láttuk, hogy én inkább hátrafelé mozgott a mezőben, mint sem előre. De az tényleg egy, hát abból a szempontból is szívderítő látvány volt, hogy egyrészt az Alfa Tauri, mint név is búcsúzik a Forma 1-től, jövőre nem ezekben a színekben fog versenyezni a csapat. Másrészt a csapatfőnök Franz Tost is nyugdíjba vonult. Úgyhogy hát azt hiszem méltó búcsút rendezett a kis Japán az öreg osztráknak.
Igen, igen, és ugye ha már szóba került itt ez a Alfa Tauri búcsú, elvileg Racing Bulls roppant kreatív néven folytatja a működését az alakulat 2024-től, és nem csak az Alfa Tauri névnek volt átmenetileg ez az utolsó F1-es szereplése, az Alfa Romeo-nak is, hiszem azzal, hogy az Audi kezébe kerül a csapat 2026-tól, most jön kettő átmeneti év a Himilieknél, amikor az eredeti Sauber néven folytatják a működésüket, és érdekes lesz majd látni, hogy később mire lesznek képesek, akár a kis Red Bull, akár a Alfa Sauber Audi, mikor hogy hívjuk.
Ja, különleges névválasztások, mint amikor 2010-ben hívták őket BMW Sauber
Ferrari-nek.
BMW Sauber Ferrari. Hogy tovább kellett vinni a nevet, hogy megkapják az előző évi pénzdíjat is, és akkor ilyen furcsa hibrid született, amiben BMW-nek már semmi köze nem volt hozzá, de ott maradt a névben, és így lett BMW Sauber Ferrari. Hát nem tudom, Oliver, hogy vagy vele, de azt gondolom, hogy ez a téli szünetbe hajló Abu Dhabi hétvégén átrágtuk magunkat. Benned maradt-e még valami?
Semmi, semmi.
Reméljük, hogy a nézőinkben és a hallgatóinkban sem maradt sok, még egy picit. Van lehetőség most egy-két kérdés feltevésére, hogyha gondoljátok, de egyébként még azért arra van idő, hogy még egyszer leszögezzük, amit így a címben meg a szavazásban hoztunk, mert azt szerintem még belefér, hogy nem kedvezett valószínűleg a Mercedesnek szándékosan a Nemzetközi Automobil Szövetség, ez tényleg ezt az összeesküvés elméletet azért nem hangoztatjuk abból a szempontból, hogy e mögé ne lássunk valóságot. Hát a Perez féle büntetés kapcsán meg ugye mi is elmondtuk a véleményünket, hogy necces, mi inkább úgy látjuk, hogy nem, de van szavazóink még mindig inkább úgy látják, hogy igen, bár egy kicsit inkább egyenlősödött az állás, 58%-kal még az igenek vezetnek, de mind a két oldal adható szerintem továbbra is ebből a szempontból. Dancsika feltette a kérdést, jövőre is a Red Bull dominál majd?
Ez egy egyelőre megválaszolhatatlan kérdés, egy biztos jó esélyük lesz arra, hogy folytassák a győzelmi sorozatukat, még hogyha nem is ennyire domináns mértékben, mert az idejében voltak jelei annak, hogy azért nem minden csapat képes egy szinten megragadni, de erről majd szerintem az szezonzáró adásban majd bővebben is beszélünk, hogy ki milyen mozgásokat hajtott végre az év folyamán.
Igen, hát akkor beszéljünk a szezonzáró adás részleteiről, csak röviden a legfontosabbakat. Az időpont, amit írjatok föl papír szeruzát jegyzettömbet elő, az december 5-e, azaz jövő kedd 19 órától fogunk ugyanitt a megszokott formában YouTube-on élőben érkezni. Valószínűleg nem kettesben, legalábbis 99% hogy nem kettesben. És hát egyfajta, mire számítatok, egyfajta 2023-as visszatekintő a gondolataink gyakorlatilag a szezonnal kapcsolatban, és talán egy kicsi előretekintés. Na meg, hogyha addig lesz valami extra Form 1-es hír, valószínűleg nem fogja Verstappen bejelenteni a visszavonulását, mint azt Nico Rosberg tette 2016-ban, de ha véletlen olyasmi történne, akkor nyilván azzal kapcsolatban is kifejtenénk a véleményüket. Szóval nagyjából erre számíthattok. Forma 1 nélkül nem maradtok se addig, se azután, se Forma 1-hez közeli hírek nélkül, mert hogy például
Eleve lesz addig egy teszt is.
igen, a fiatal pilóták tesztje holnap kezdődik, legfontosabbakat nyilván annál is hozzuk majd, meg hát egyéb olyan motorsportos híreink is vannak, illetve lesznek, mint például egy beszélgetés Mick Schumacherrel, amit éppen az itt nem lévő Gábor jegyzett, ő beszélgetett az Alpine friss bejelentésével, hogy a pilotával, hogy elment az Endurance VB-re. Ezt is olvashatjátok már rövezesen, illetve Mihály Sznorbival is sikerült találkoznunk, ugye Oliver?
Igen. Megemlékeztünk a második bajnoki címről, és annyit talán előrevetítetek, hogy azért a bajnoki cím megítélését, a maga a sorozat nívóságának megítélése szempontjából és sikerült eloszlatni egy-két ilyen közhelyszerű kételyt.
Na, akkor majd ezt is hamarosan olvashatjuk a vezes honlapján. A csapatrádiót pedig itt a YouTube-on követhetitek mindenféle formában, akár videóban, akár hangban. Iratkozzatok is fel a vezes tévére, és nyomjatok meg a csengőt mellett, hogy ne maradjatok le. Kövessétek Facebook oldalunkat, vezes F1 néven találtok meg bennünket, de a búcsú előtt még egy kérdésre válaszolunk. Race of Champions jövőre is lesz, mert nem látott bárminemű bejelentés még Szabó Bence. Ez jó kérdés, ugye az utolsó helyszín volt ez a havas jeges svédországi dolog, na az biztos, hogy nem lesz arról. Én korábban láttam hírt, hogy nem, ott nem lesz. Hogy máshol lesz-e,
Igen.
azt most én nem tudom fejből. De ez ennek a státuszában is vagyok pontosan tisztában, de azt tudom, hogy ez volt egy korábbi hír, hogy
Igen, még szeptemberben.
hogy ott nem lesz. Szóval még az is, de addig még jövünk egyszer csapatrádióval, tényleg jegyezzétek meg, december 5, még minket még nem a Mikuláshoz.
De már amellé hallgatható.
Igen.
És talán még nem is vannak sokan, elcsábulni a Darts VB-nek például az év végén.
Kövessetek bennünket Facebookon, Vezes F1 néven találtok meg írásaink a vezes.hu per Forma 1 oldalon, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, ott vagyunk mindenhol. Lájkoljatok, kövessetek, és térjetek vissza a jövő hét kedden is, hogyha tetszett az adás, és zárjuk le együtt ezt a szezont. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!